Szórtan lehet zápor, heves zivatar, megélénkül a szél, éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Tudom, hogy lehetne rosszabb, mert van pénz, van kajám. Így és én csak pakolom a pénzem a kaszinó asztalán. Aztán, ha nem jön össze, jöhet a viszki, jöhet a kóla. Ha nem lesz olyan, aki elfogadja, maradok magány, magány. Túl sokat ürtem a bárban mostanában.
Fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Majd nagyon különleges adással készülünk, mert megmutatjuk, hogy néha a legnagyobb kihívásokra a legegyszerűbb válaszok jelenthetik a megoldást. Hogy ez pontosan mit is jelent, az remélem hamarosan ki fog derülni. A vendégem pedig dr. Veres Andrea, növényorvos, vállalkozó és a gyapjú rendhagyó feldolgozásával foglalkozó Fitovul alapítója. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
És ugye azzal kezdtem, hogy növényorvos vagy. Talán kevesen hallottak még erről a szakmáról, vagy erről a foglalkozásról. El tudnám mondani, hogy ez konkrétan mit is jelent?
Igen, a magyar felsőoktatásban egy mesterképzésben lehet növényorvosi képzettséget szerezni. Én a MATE Integrált Növényvédelmi Intézetében szereztem a végzettséget, és gyakorlatilag, mint ahogy az orvosok esetén is, mi is azzal foglalkozunk, hogy a növények betegségeit, kártevőket, kórokozókat, illetve a gyomokat vizsgáljuk, és ezek ellen javaslunk különböző védekezési módszereket. Az én esetemben inkább, mint egy természetgyógyász, úgy lehetne rám hivatkozni, hiszen én a fenntartható megoldásokat keresem, és egy integrált, holisztikus szemléletet képviselek, és mindez azt jelenti, hogy a növények fajtájától, tápanyag utánpótlástól kezdve, az élőhelyek megteremtéséhez minden eszközt bevetek azért, hogy a növények egészségesek legyenek.
És mindez természetbarát módon, hogyha jól értem.
Így van, tehát én is a megelőzésre teszem a hangsúlyt, mert abban hiszek, hogyha egy egészséges növényt nevelünk, akkor az sokkal ellenállóbb lesz a kártevőkkel és a betegségekkel szemben.
És hát mindez ugye szorosan összefügg a mezőgazdasággal, ugye a növényorvosság, és ez lesz az első dolog, amiről ma beszélgetni fogunk, mert hát ugye azzal kezdtem, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe, és a mezőgazdaságra ugye ez hatványozottan igaz. Itt van az aszály, beszélünk légköri aszályról. Hogy néz ki most a vidéknek a helyzete? Mi várhat a mezőgazdaságra az idei nyáron?
A mezőgazdaság és a gazdálkodók nagyon sok kihívással állnak szemben. Az idei év is ilyen volt, bár egy nagyon csapadékos januárral kezdtünk, az átlagnál magasabb volt a csapadék, de sajnos nem volt elég ahhoz, hogy feltöltse a talajok vízkészletét, és utána egy nagyon száraz március és április következett, ami kifejezetten a tavaszi vetésű növényeknek okoz nehézséget, mint például a kukorica és a napraforgó, mert a csírázáshoz nekik mindenképp szükségük van nedvességre. A légköri aszály az egy nagyon speciális helyzet, ugyanis a levegő páratartalma csökken, és ezáltal a gázcsere nyílások bezárnak, és gyakorlatilag a növény nem képes vizet fölvenni, és gyakorlatilag megfullad.
És ugye a másik kihívás a mezőgazdaságban a tápanyag ellátása a növényeknek, amit manapság egyébként jellemzően műtrágyákkal oldunk meg. Ezzel egyébként milyen problémák vannak, mert hogyha jól tudom, akkor itt is komoly kihívásokkal nézünk szembe.
Igen, a műtrágya használat egyrészt azért alakult ki, hogy minél nagyobb termésmennyiséget tudjunk betakarítani egységnyi területről, de sajnos ezáltal leromlott a talajok minősége, mivel a műtrágyák használata egyúttal azt is jelenti, hogy a szerves trágyák nem használják, pedig a talajlakó élőlényeknek szükségük van szerves anyagra, és ha fenntartható megoldásokat keresünk, akkor mindenképp a talajra és a talaj egészségre kell támaszkodnunk, hiszen ott olyan mikroorganizmusok élnek, amelyek segítik a különböző stressz helyzeteknek a leküzdését, segítik a növények immunrendszerének a javulását, ezért a talaj az gyakorlatilag valóban a növénytermesztés alapja. A műtrágya használatnak van még egy fontos aspektusa. A műtrágyák gyártásához ugyanis fosszilis alapú energia szükséges, és a műtrágyáknak ezért nagyon nagy a széndioxid lábnyoma. Tehát gyakorlatilag a mezőgazdaság széndioxid lábnyomának a egynegyedét a műtrágya használat jelenti, illetve a másik nagyon fontos tényező még a szántás, hiszen itt is az üzemanyag használat során nagyon sok széndioxid, nagyon magas a széndioxid kibocsátás.
Ha a talaj kihívásaira adunk egyfajta választ, akkor az tud esetleg az aszályra is megfelelő megoldást kínálni?
Ahhoz, hogy a növényeknek az ellenálló képességét növelni tudjuk, a talajban kell kezdenünk a munkát. Hiszen, hogyha a talaj szerkezete az megfelelő, akkor jobb a vízmegtartó képessége is. Hogyha a talajban ott vannak azok a mikroorganizmusok, amelyek kolonizálják a növényeknek a gyökerét, akkor egyrészt a gyökér növekedést is serkentik, ami segíti a vízfelvételt, és ugyanakkor immunizálják is a növényeket, úgy kell ezt elképzelni, mint egy védőoltás, és ezáltal a különböző biotikus stresszfaktorokra is ellenállóbbak.
És hát feltételezem, hogyha egyébként a talaj vízmegtartó képessége nagyobb, akkor a légköri aszályról sem feltétlenül beszélünk.
Sajnos ez nem így működik. A légköri aszály, mint ahogy a bevezetőben mondtam is, az a páratartalomtól függ. Természetesen, hogyha a növényeknek a víz háztartása javul, akkor ellenállóbbak lesznek a különböző stressz hatásokra is, tehát egy időszakos légköri aszályt jobban átvészelnek, mint egy olyan növény, amelynek a gyökérzete nem megfelelően alakult ki.
És hogyha egyébként a kiskerteket nézzük, mert ugye most inkább a nagy mezőgazdaságról beszéltünk, ott mi a helyzet? Ott is hasonló kihívásokkal kell szembenéznünk?
Igen, sajnos ez nem csak a szántóföldekre jellemző, hanem a kiskerti viszonyokban is ugyanúgy szenvednek a növények. Aki már termesztett otthon, biztosan találkozott azzal a jelenséggel, hogy a paradicsomnak a vége, vagy a paprikának a vége úgy elhal. És akkor azt szokták erre mondani, hogy ez a kálcium hiányból adódik. De ez nem feltétlenül jelent hiányt magában a talajban. Ez lehet egy relatív hiány is. A kálcium ugyanis nem egy mobilis elem. Tehát a növénynek úgy van rá szüksége, hogy ahogy folyamatosan növekszik, mindig föl tudja venni ezt a kálciumot. És hogyha vízhiány alakul ki, akkor gyakorlatilag a kálcium nem jut el a növényi szövetekbe, arra a helyre, ahol szükség van erre, és ezért alakul ki ez a relatív kálciumhiány, és ez gyakorlatilag egy vízhiánynak a tünete.
Tehát akkor ezt például ne további műtrágya adagolásával próbáljuk megoldani egy ilyen problémát.
Semmiképp. A lomtrágyák ezek megoldást jelenthetnek, akár kiskertben is lehet olyan kalciumtartalmú lomtrágyákat kapni, ami ökológiai gazdálkodásban is használható, tehát nem számít vegyszernek. De ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a talajt minél inkább védjük szerves trágyákkal és múlcsolással.
Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy talán akkor a megfelelő megoldás az lehet, hogyha a vizet azt megpróbáljuk biztosítani, és nem feltétlenül azzal, hogy folyamatosan locsolunk, hanem a talajban egyébként meglévő vizet próbáljuk megtartani.
Így van, ugyanis az édesvízkészletünkre nagyon kell vigyáznunk. Ez ugyanis egy olyan kincs, ami véges, hiába gondoljuk azt, hogy a csapból mindig folyik a víz, ez sajnos nem így van.
Hát akkor most megnéztünk néhány problémát, ami úgy a mezőgazdaságban, mint a kiskertekben jelen van, a folytatásban pedig még egy másikat fogunk körüljárni, hogy aztán utána megkapjuk majd a választ ezekre a kihívásokra, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
Ez a Greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Meg vagyok, jég hideg a szívem, mi lenne veled, ha fáznál, mi lenne velem, ha nem vagy ott, ha szíved oly meleg, épp erre járok, leharcolt szívemmel egyedül, csak erre vágyok, vágyok. Tudom, hogy ilyen vagy mindig, valami egyszer tetszik, egyszer nem, valami százszor megoldok, de még egyszer sem tartottam be, az, hogy nem keresem meg többet, aztán este melletted, véletlen megesik, véletlen megmérted. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente, veszem még a háztól, de mindjárt itt az este, szólj hozzám, mielőtt elveszítenélek benne, mondd, hogyha látszom, erre nincsen lábnyom, adj erőt, hogy erre menjek, mondd, hogy legyek bátor. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Lássuk össze, ére még, a kezünk között hullámzik a táj. Annyit kérek csak, hogy legyél még enyém.
Örökre.
Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Veszem még a háztól, de mindjárt itt az este. Veszem még a háztól, de mindjárt itt az este. Szólj hozzám, mielőtt elveszít a lélegedre. Mondd, hogyha látszom, erre nincsen lábnyom. Adj erőt, hogy erre menjek, mondd, hogy legyek bátor. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
A Petőfi Rádióban hallasz egész nap magyar zenét.
Itt vannak a hazai kedvenceid.
A legfrissebb magyar dalok.
Akit szerettél, szerelmes lettél, együtt nevettél.
És a felejthetetlen slágerek.
Te vagy a legnagyobb hős a világon. Én a királynőd, és te a királyom.
Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Annyira összetörted a szív. Nagyítóval keresem a darabkáit. Te lettél időközben számomra az igazi kriptonit, az erőlő kakáit.
utána szét a nyugalom.
Magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Veres Andrea, és az első részben a mezőgazdaság kihívásairól beszéltünk, úgy, mint az aszály, a légköri aszály, vagy éppen a romló talajok helyzete. És a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzünk még egy másik kihívást, még egy másik probléma halmazt, ami a mezőgazdaságban jelen van. Ez pedig a gyapjúhoz kapcsolódik. Ugye azt gondolnánk, hogy a gyapjú egy nagyon értékes anyag, hiszen a gyapjúból készült pulóverek vagy egyéb ruhák, azok viszonylag magas áron kelnek el, mégis a hazai, illetve európai gyapjúágazat nagyon komoly kihívásokkal küzdik. Milyen jellegű problémák ezek, és mi lehet az oka ennek?
Igen, Magyarországon évente 2000 tonna gyapjú termelünk, európai szinten pedig évente 90 ezer tonnát, és a mai jogszabályoknak megfelelően ez harmadik kategóriás állati melléktermék, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy veszélyes hulladék, a szállítására, a gyűjtésére külön jogszabály vonatkozik. Ez nagyban megnehezíti a gyapjúnak a felhasználását akár kiskertekben, akár kézművesek számára, hiszen a gyapjút szállítani, tárolni is csak az erre kijelölt és megfelelő helyen lehetséges. Hogy mi ennek az oka? Elsősorban az, hogy az európai ipar a világ másik végéről, Új-Zélandról, Ausztráliából, Kínából importálja a gyapjút. Ennek elsősorban az az oka, hogy más a minősége, a színe, és egyszerre nagy mennyiségben van szüksége általában az iparnak az alapanyagra, és ezt az európai gyapjúágazat nem tudja biztosítani.
De hát azt mondtad, hogy 90 ezer tonna keletkezik évente Európában, akkor ez nem elég, vagy a minősége nem megfelelő?
Gyakorlatilag Európában nagyon sokféle juhfajta él, illetve nagyon sokféle juhfajtát tenyésztenek, ami egyrészt nagyon jó, hiszen ez a biodiverzitás, ez egy fontos érték, de ugyanakkor az ipar számára nem megfelelő, mint nyersanyagforrás. És sajnos a gyapjúpiac az gyakorlatilag egy világpiac, itt az árat a világpiacon alakuló árak határozzák meg. És ma az európai gyapjúára az körülbelül kilónként 25 cent.
Kilónként 25 cent, és egy kilóból körülbelül hány pulóver jön neki?
A gyapjúipar során eléggé nagy a veszteség, tehát körülbelül egy birkáról olyan 4-5 kiló gyapjú jön le, és ennek egy olyan 20%-a az, amikor már tényleg fonalként értékesíthető. A gyapjút először, amit már említettem is, be kell gyűjteni egy arra megfelelő helyre, utána megtörténik a válogatás a különböző mikronoknak, illetve szálminőségnek megfelelő kategóriák szerint, és itt a gyapjút lehet így már zsírban értékesíteni. Nagyon sokszor ez is történik, hiszen Magyarországon már nincsen gyapjúmosó, tehát mindenképp valahol külföldön kell a mosást elvégezni, és ezeket a tételeket minősítik az adott kategóriának megfelelően. Ezt követően egy mosóba kerül, ahol megmossák, és utána egy feldolgozó üzembe, ahol kártolják, ebből készül aztán nemezelő alapanyag, vagy fonnak belőle fonalat, szövéshez, vagy akár kézi munkázáshoz is.
Elképesztő dolgokat mondasz, tehát hogy hatalmas mennyiség termelődik Európában, és még Magyarországon is. Magyarországon, ahol már nincsen tulajdonképpen gyapjúmosó, ahogy mondod, ami a gyapjúfeldolgozás első lépése lehet, hogyha jól értem.
Így van.
És ez kiegészül azzal, hogy egyébként 25 eurócent egyetlen kiló nyers gyapjúnak az ára.
Igen, és a probléma ott van, tehát abból adódik leginkább a probléma, hogy a maga a mosás az egy nagyon víz és energiaigényes folyamat. És ez itt főleg Európában a szabályozás miatt is nagyon nehezen megoldható, ezért sokkal olcsóbb világ másik végéről mosott gyapjút behozni, ahol a mosást gyakorlatilag elvégzik.
És hát ezzel a rengeteg utazással gondolom, már az a fenntartatósági előny, ami egyébként a gyapjúhoz, mint egy megújuló alapanyaghoz kapcsolódik, talán eltűnik.
Így van.
Számomra azért nagyon meglepő, amit mondasz, mert hogy ugye a gyapjú az valahogy úgy él a fejemben, hogy ez egy nagyon értékes anyag. Ugye például, ha bemegyünk egy fonalboltba, megvenni egy gombolyag gyapjú fonalat, hát az elég költséges dolog, vagy éppen tényleg egy gyapjú ruhát megvenni, azok a legjobb minőségű, legdrágább ruhák, és ehhez képest ez egy ilyen elég paradox helyzet, hogy nagyon nincsen ára a nyers gyapjúnak.
Abszolút egyetértek, és én azt gondolom, hogy attól, hogy a európai gyapjú az nem feltétlenül olyan minőségű, nem annyira finom szálú, attól még nagyon sok minden más lehetne készíteni belőle, akár belső építészíteni dizájnelemeket, akár szőnyeget, akár szigetelőanyagnak is lehetne használni. Tehát, hogy az, hogy hulladékként nem lehet gyakorlatilag értékesíteni, ez egy abszurd helyzet.
És egyébként mi történik vele? Tehát, hogy hova kerül a gyapjú, amit ilyen módon, ha jól értem, nem is tudunk felhasználni, vagy nem kerül felhasználásra?
Jelenleg a juhászoknál gyűlik ez a gyapjú, nem tudnak vele mit kezdeni, nagyon sokan elégetik, elássák, mert a jogszabály még azt sem teszi lehetővé, hogy a kommunális hulladék lerakók átvegyék.
És akkor, hogyha jól értem, Európa szerte egyébként hasonló gyakorlatok működnek.
Így van, ez egy európai szintű probléma. Én tagja vagyok az EUCAP hálózat 57-es gyapjú munkacsoportjának, és ott erre a problémára próbálunk egy megoldást találni, és különböző javaslatokat teszünk, akár jogszabályozási szinten, akár jó gyakorlatok szintjén.
És egyébként a másik oldalról tekintve a gazdáknak miért nem érdekel olyan juhokat tartani, ami esetleg olyan gyapjút tud termelni, amit a világ más részeiről hozunk ide?
Európában a juhokat elsősorban a hús és tej miatt elnyésztik, és a gyapjú ez már háttérbe szorult. Nyilván ennek a piaci helyzet is az oka, de ez nagyon súlyos problémát jelent, hiszen hogyha a különböző fajtákat úgy keresztezik, hogy nem csak a gyapjú, hanem a hús és a tej értékek is megjelennek, akkor komoly keresztezési hibák jelentkeznek a gyapjú minőségében. Tehát olyan szálak, olyan holtszálak jelennek meg a gyapjúban, ami teljesen ellehetetleníti annak a gyapjútételnek a felhasználását.
Tehát akkor vagy élelmezési célra, vagy textilipari célra tudunk juhokat tenyészteni, és a kettő együtt nem működik.
Ez nem teljesen van így, csak sajnos vannak olyan fajták, amelyek kifejezetten a hús termesztésre valók, és hogyha ezt keresztezik mondjuk egy magyar merinóval, ami egy teljesen komplex, teljesítményű fajta, tehát hús és tej és gyapjú termelésre is alkalmas, de mégis, hogyha ezzel a hús merinóval, vagy ezzel a hús fajtával keresztezik, akkor a gyapjában ilyen hibák alakulnak ki.
Akkor most megnéztük a másik problémát is, amit az elején említettem, viszont akkor a folytatásban megnézzük, hogy ebből a két problémából egyébként hogyan lehet kihozni együttesen valamiféle megoldást, mert hogy ez igenis lehetséges, úgyhogy maradjatok velünk. A szünet után megnézzük, hogy hogyan lesz a jelenleg melléktermékként kezelt vagy veszélyes hulladékként kezelt gyapjúból egyfajta megoldás a mezőgazdaság kihívásaira, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
ilyen szép országhoz ne kötődne. A sebeket ápolom, mint a jelenem rajta hagyott. És nem véletlen, hogy a sors a magyar avarra rakott. A felelősség rajta, hogy gyarapítsam azt, amiért hősi halált halt más, hogy megalapítsa azt, amit hazának hívhatok. Kinek ez mindene, az érzi ideben tél a magyarok istene.
Jöhet veszély hazám, én érted megyek. Muzsika szól, dörög a menny, ébredjetek. Ezer éve tűr a nép és érzi jót, hogy ezek testvérnek átszázott vérszívók. Feltűrik az ingüket a pancserek. Gyertek, vár titeket egy hadsereg. Egy életünk, egy halálunk. Ma nem hátrálunk, szembe szállunk. Ha!
Szép hazánkért
szól, tetuválnak, hol rejtett hazám fiaidat, akik nem dumálnak. Ezer éve keser édes a tánc a zenédre. Testvér, mikor lépünk már a tettek mezeire. Kispont vagyunk a térképen, történelmi fricska. Mutassuk meg a világnak, hogy a magyar nem csicska. Savanyú a szőlő, minden szomszédom vissza. Mocskos a szám, de a szívem tiszta.
Kokárta a mellemet, ellenállok. Az egyetlen vád, ellenem, hogy szembe szállok. Ha kell, leszek áldozat, csak mondd hol az oltár. Mennyi hivatlan vendég volt már innentől. Senki nem lesz lehúzva, csak a róló. Kiráttam a kardot, az takarodó. Nekem ez a hazám, egy életem, egy halálom. Akit a célkeresztembe veszek, azt eltalálom.
Szép hazánkért.
Azt mondják, nincs magyar haza, de nem addig van a. Nem lesz magyar, az meg lehet, de titeket még eltemet, még eltemet, még eltemet.
Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
Ez a legújabb magyar zene.
Láthatatlanul, szemlesütve áll, lefagyott a szív, megfeszül a vál. Ez nem a szabadság, ez kopár magány. Gyere vissza hozzám, tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél. De nem csak álmodtad azt, hogy idáig eljöttél. Lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
elfűtő a szél, de nem csak álmod fel azt, hogy idáig eljöttél. Lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fűtő a szél, ott a dallam legbelül, amit kerestél.
Fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Veres Andrea, és a bevezetőben azt említettem, hogy ő a gyapjú rendhagyó feldolgozásával foglalkozó Fitovulnak az alapítója is. Ugye az adás első részében arról beszélgettünk, hogy milyen kihívások érik ma a mezőgazdaságot. Egyfelől ott van a növénytermesztés, az asszály, a légköri asszály, a talajok romlása, másfelől viszont ott van egy nagyon értékes alapanyagunk, a gyapjú, aminek szinte nincsen értéke, sőt, hivatalosan is melléktermékként, veszélyes hulladékként kezeljük. És ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük azt, hogy ezt a kettőt hogyan lehet összepárosítani, és hogyan nyújthat a gyapjú megoldást a mezőgazdaság növény termesztési kihívásaira. És fordulok is Andreához, honnan jött neked az ötlet, hogy a gyapjúval kezdjél foglalkozni, és hogy ezzel valamiféle megoldást találj ezekre a problémákra?
Én növényorvos vagyok, de alapvetően nagyon szeretek kötni, ez nálunk egy családi hagyomány, és amikor a juhászokat kérdeztem a környékünkön, hogy mit ezt kezdenek a gyapjúval, többenden tapasztaltam, hogy elássák, elégetik, és mivel ez egy szerves anyag, számomra ez elfogadhatatlan volt, elkezdtem utána nézni, hogy mit lehet a gyapjúval kezdeni, és akkor találtam egy olyan technológiát, amit Írországban kisléptékben, illetve Amerikában használtak, ez a gyapjú pellet gyártása. A gyapjú pellet gyártásához nem kell a gyapjút mosni. Ugye korábban említettem, hogy a mosás ez egy nagyon energiaigényes, illetve környezetterhelő folyamat, és mindenképpen egy olyan megoldást szerettem volna, ahol a nyers gyapjút lehet hasznosítani. És így jött az ötlet, de amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni a Matén, akkor még nem volt lehetőségünk sehonnan gyapjúpelletet beszerezni a kísérlethez. Ezért úgy döntöttünk, hogy a vállalkozásunkkal beszerzünk egy ilyen gépet, és elkezdünk kis léptékben gyapjúpelletet gyártani.
És mire jó az a gyapjúpellet? Hogyan lehet felhasználni? Mit mutattak ezek a kísérletek?
A gyapjúpellet az egy szerves trágya. Tehát gyakorlatilag a talajba kell forgatni ültetéskor. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy komposzttal érdemes összekeverni, és akkor egy nagyon jó ültetőközeget alakít ki a növények számára. Két fontos előnye van. Az egyik, hogy segít megőrizni a nedvességet a talajban, a másik pedig, hogy egy lassan lebomló szerves anyag, és hosszan kiegyenlítette nyújtja a tápláanyagot a növények számára.
Tehát akkor itt meg is van a két válaszunk a két kihívásra. Az asszályra egyfelől azzal tud választ nyújtani a gyapjúpellet, hogy hosszú ideig megőrzi a nedvességet, a tápanyag kihívásra, illetve a talajok romlására pedig azzal, hogy hosszú időn keresztül engedi ki magából azokat az összetevőket, azokat a tápanyagokat, amelyekre a növényeknek szüksége lehet.
Sőt, a gyapjú az ugye egy fehérje koncentrátum. 80%-a szerves anyag, és ebből 10% nitrogén, ami a szerves trágyák között egy nagyon különleges anyagnak számít. Még a legmagasabb szerves trágya pelletnek, például a csirketrágya pelletnek is csak 4%-a nitrogén. És ráadásul ezt csak mikrobiológiai úton táródik fel, ami azt jelenti, hogy a mikroorganizmusoknak szépen lassan le kell bontani a gyapjút ahhoz, hogy a tápanyagok a növények számára is elérhetőek legyenek. Ez azért nagyon fontos, mert így nem alakul ki egy tápanyag túladagolás. Úgy kell ezt elképzelni, mindig azt szoktam mondani, hogy a nitrogén az olyan, mint az emberek számára a cukor, a gyapjú pellet pedig olyan, mint a teljes kiörlésű liszt. Tehát, hogy egy egyenletes és kiegyensúlyozott tápanyagellátást, energiaellátást biztosít, ami nagyon fontos a növények egészsége szempontjából is.
Hát ugye említetted a csirketrágyát, és ugye arról lehet tudni, hogy azért azt úgy töményen odaadni a növényeknek, az nem túl jó, hiszen kiég a gyökerük, annyira dús a tápanyagtartalma, annyira sok van benne, tehát konkrétan sokkolja a növényeket, de akkor ehhez képest a gyapjú pelletben lévő tápanyagok nagyon lassan szabadulnak fel.
Így van, és ez egy különleges tulajdonság a szerves trágyák között. Műtrágyák esetén már van olyan, hogy vannak úgynevezett inhibítorok, hogy elnyújtsák ezt a tápanyagleadást, de a szerves trágyák között nincs ilyen, ezért a gyapjú ez egy különleges anyag.
És egyébként ezt a fajta pelletet, ez a gyapjú pelletet minden növény kultúránál lehet alkalmazni?
Igen, ez egy általános szerves trágya, de mi kifejlesztettünk különböző termékeket, amihez egy kis adalékanyagot adtunk, annak a növénynek megfelelően, ahova szeretnénk használni. Például alginitet kevertünk a gyapjúhoz a paradicsomok számára, mert ez egy nagyon mikroelemben gazdag szerves üledék, üledékes kőzet, és ezért gyakorlatilag segít a növények beltartalmi értékének a növelésében.
És ugye azt még fontos elmondani, hogy ezt a pelletet ezt be kell ásni a talajba, ugye? Tehát ezt nem mint egy mulcs a tetejére szórjuk, hanem hogy ezt beássuk a talajba.
Igen, ezt úgy szoktam mondani, hogy sekélyen kell beforgatni, mert nagyon sokan használják a gyapjú pelletet a forgatásmentes kultúrákban is, vagy olyan művelésmódokban is. Ilyenkor is a felszínre szórjuk, és egy picikét egy kis kapával bedolgozzuk a talajba. Ez azért fontos, mert amit már említettem, csak a mikroorganizmusok tudják feltárni. Tehát, hogyha a talaj felszínre szórjuk, akkor mint egy mulcs réteg elterül a talaj felszínén, és nehezebben hozzáférhető a mikroorganizmusok számára. Más szerves trágya pelletek esetén számíthatunk arra, ugye, hogy bemosódik a felszínre szórt tápanyag a talajba, de a gyapjú pellet esetén ilyenről nincsen szó. És még egy fontos dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy a gyapjú pelletet akár ősszel is használhatjuk, hiszen télen sem fog kimosódni. Addig, ameddig a talaj ébren van, ameddig a mikroorganizmusok dolgoznak, meddig nem csökken le annyira a hőmérséklet, hogy az aktivitásuk megszűnik, addig a gyapjú pelletet is feldolgozzák, és rendelkezésre áll a tápanyag a növények számára. De abban a pillanatban, amikor ez megszűnik, amikor beköszönt a tél, akkor nem mosódik ki a téli hólével, illetve a téli csapadékkal a tápanyag, hanem ott marad egészen addig, amíg tavasszal újra elkezdenek dolgozni a mikroorganizmusok. És ez is egy nagyon különlegessége a gyapjúnak.
És ha már ugye azt mondtuk, hogy nagyon hosszú idő alatt engedi ki magából ezeket a tápanyagokat a gyapjú, ez mégis milyen időtáv, tehát milyen időközönként kell esetleg cserélni ezeket a pelleteket?
Én azt gondolom, hogy a gyapjú pellet használatának ez az egyik legnagyobb előnye, hogy ültetéskor kijuttatjuk az alapadagot, és termés kötődéskor egy kisebb kiegészítő adagot elég kijuttatni, és gyakorlatilag elrendeztük a tápanyagellátást az egész szezonra vonatkozóan.
És bár ugye azt mondtam, hogy cserélni ezeket a pelleteket, valószínűleg rosszul fogalmaztam, és valószínűleg itt inkább arról van szó, hogy ezek a gyapjú pelletek talán a földben teljesen el is bomlanak, vagy mi történik velük?
Igen, tehát a gyapjú az egy szerves anyag, ugyanúgy, mint a többi, teljesen lebomlik, körülbelül 6-9 hónap alatt humuszanyagokká és tápanyagokká alakul.
És ugye most azt hiszem, hogy főleg kiskerti felhasználásról beszélgettünk, de egyébként a mezőgazdaság is tudná alkalmazni ezeket a termékeket?
Alapvetően igen, főleg a kertészeti ágazat, illetve a biogazdaságok, de hogyha kicsit utána számolunk, ez a 2000 tonna gyapjú, hogyha mindent gyapjú pelletté alakítjuk, akkor is csak körülbelül 15, maximum 20 ezer hektárra elegendő. Tehát itt azért nem beszélünk akkora mennyiségű gyapjúról, ami az egész mezőgazdaságnak a problémáját megoldaná. De én fontosnak tartom kiemelni azokat az ágazatokat, ahol ennek a legnagyobb előnye van. Például ugye erdőtelepítés esetén. Ott ugye az erdőt nem lehet locsolni. Ott az a kezdeti vízmegőrzés, az nagyon sokat segít a csemetéknek, így úgy gondolom, hogy a gyapjúnak hozzáadott értéke lehet az ültetéskor a csemeték túlélését tekintve.
És hát amiről nem beszéltünk még, az ugye maga a vállalkozás. Ugye úgy kezdtük, hogy a Fitovul alapítója vagy, és ti állítjátok elő tulajdonképpen ezeket a gyapjú pelleteket. Mit kell tudni erről a vállalkozásról? Honnan indultatok, hol tartotok most, és hova szeretnétek eljutni?
Mi egy kis családi vállalkozás vagyunk, édesapámmal és az unokatestvéremmel gyártjuk a pelletet, és két barátom segít még a forgalmazásban. Mi azt tűztük ki célul, hogy segítjük a gyapjú értékláncát újraindítani. Hosszú távon az a célunk, hogy mi csak a hulladékgyapjút dolgozzuk fel, és hogy a gyapjúnak az értékesebb részeiből akár ismét ruhadarabok, vagy belső építészeti termékek, szőnyegek, akusztikus panelek készülhessenek.
Most el kell mennünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert a folytatásban maradunk még a gyapjúnál, és megnézzük a Fitovulnak egy másik nagyon érdekes termékét.
Ez a greendex.hu fenntartható fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
I'm a woman. I'm a rebel. You're my another level. Fighter. Never settle. I'm a woman. I'm a woman made of rivers. I'm a giver. Birthing life in every way. I'm reborn and free again. I'm a woman made of rivers. I'm a healer. Rising tides within my veins. Calling thunder, calling rain.
Fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Sambor vagyok. A mai vendégem dr. Veres Andrea, a Fitovul alapítója, és ugye az előző részben megbeszéltük azt, hogy a Fitovul rendhagyó módon használja fel a gyapjút, ami manapság sajnos mellékterméknek, sőt veszélyes hulladéknak számít, pedig nagyon sok pozitív tulajdonsága van, és ugye ahogy megnéztük, ezek a gyapjú pelletek, amiket a Fitovul gyárt, képesek a növények tápanyag utánpótlását biztosítani. Van azonban még egy kihívás, amivel a növényeknek, illetve például a kiskertekben szembe kell nézni, ez pedig ugye a vízhiány, amire részben válaszol a gyapjú pellet, viszont van még egy oldala a történetnek, ez pedig a talajtakarás. És ha jól tudom, akkor erre is kínáltok egy megoldást, szintén a gyapjú használatával.
Így van, forgalmazunk ugyanis gyapjú mulcs szőnyeget is. Ez ugyan mosott és kártolt gyapjúból készült, de egy egy magyar szőnyeggyártó cég hulladékát hasznosítjuk, ezáltal ez is egy fenntartható és egy környezetbarát megoldás. A gyapjú múlt szőnyegeknek a legnagyobb előnye, hogy nagyon könnyen használható, nagyon kényelmes és esztétikus megoldás, és 50%-kal csökkenthető a használatával az öntöző víznek a mennyisége. Ugyanis gondoljunk csak bele, a gyapjú megszívja magát vízzel, és ahogy lefedi a talajnak a felszínét, csökkenti a talaj párologtatását. És sokszor ez is szokott a gond lenni, mindig mondom a vásárlóinknak, hogy nagyon figyeljenek rá, nehogy túlöntözzék az ágyásokat, mindig meg kell nézni, hogy kiszáradt-e már a talaj, és csak akkor öntözni, mert van, hogy egy hét is elegendő a két öntözés között.
Tehát nem úgy van, mintha egyébként egy fedetlen földre locsolnánk a vizet, hogy szinte órákon belül eltűnik azonnan, hanem bizony egy-egy locsolás az sokkal hosszabb ideig tart.
A mulcsolás az egy nagyon fontos eszköz a kis kertben. Mulcsolás nélkül a talaj kiszárad, felmelegszik, a mikroorganizmusok számára és a növények számára is egy kedvezőtlen körülmény alakul ki. Hogyha valamilyen szerves anyaggal mulcsozunk, legyen az akár fűnyesedék, szalma, vagy a mély mulcsos technológiában akár a helyben komposztálás, ez mindig segít a talajnak, mert egyrészt csökkenti a párologtatást, másrészt pedig szerves anyagot pótol után, ugye a földi giliszták ők behúzzák ezeket a szerves anyag szálakat a járatukba, és ezáltal belekeverik a mulcsanyagokat is a talajba, tehát ez egy nagyon fontos szerves anyag utánpótló folyamat is. A gyapjú egyébként a giliszták kedvence, ez egy olyan szuperfood a számukra, hiszen nitrogénben nagyon gazdag, és a gyapjúmult szőnyegeink alatt mindig nagy tömegben találhatóak.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor ez a szőnyeg is a tápanyag utánpótlás tekintetében is egy hasznos dolog, tehát annak ellenére, hogy feldolgozott gyapjúból készül, hiszen mondtad, hogy ez azért mosva, illetve kártolva van, ennek ellenére ugyanúgy a tápanyagokat biztosítja.
Igen, tehát ez egy kettő az egyben megoldás, mert egyrészt mulcsanyagként használható, talajt takarásra, a gyomok ellen, a kiszáradás ellen, de amikor elhasználódik, akkor a talajba forgatható és tápanyag lesz belőle.
És egyébként a talaj az ugyanúgy tud lélegezni alatta? Tehát ilyen szempontból nincsen valamilyen negatív tulajdonsága, mint mondjuk egy ilyen fóliánál, amivel nagyon sok helyen dolgoznak?
Nagyon jó, hogy ezt említed, ugyanis a gyapjú az egy különleges anyag. Ugye teljesen lég áteresztő, de ugyanakkor szigetelő anyag is, és ezáltal egy különleges védelmet biztosít a talaj számára. Teljesen légáteresztő, így nem fülled be alatta a talaj.
És mi a helyzet azokkal a kártevőkkel, amivel azért a legtöbb kiskert tulajdonos találkozik, és meggyűlik vele a baja, gondolok itt például a csigákra, a mesztelen csigákra.
Igen, nagyon sokan kérdezik, hogy a gyapjú ez megoldást nyújt-e a mesztelen csigák ellen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyéb mulcsanyagok, mint például a szalma és a fűnyesedék, az azért kedvez a csigáknak, mert nagyon könnyen életteret teremt nekik, illetve tápanyagul is szolgál. A gyapjú múlt szőnyeg, mivel ez egy szövött anyag, ez nem olyan könnyen átjárható, és nem is fogyasztják el a csigák, ezért nem kedvez a felszaporodásukra.
Tehát akkor ilyen szempontból is egy jó választásnak mondható. Hát akkor azt hiszem, hogy egyébként a bevezetőben feltett kérdésre, vagy megfogalmazott állításra, miszerint két komoly problémát fogunk bemutatni, aztán megmutatjuk, hogy a legegyszerűbb megoldás jelentett választ ezekre a kívásokra, tulajdonképpen ezt teljesítettük. Viszont még egy picit maradjunk a gyapjúnál, mert ugye amikor előzetesen beszélgettünk, illetve most is említetted, hogy nagyon szeretsz kötni. És arra gondoltam, hogy egy kicsit még beszélhetnénk akkor arról, hogy ha és amennyiben nem az összes magyarországi hulladék gyapjúból gyapjúpellet készül, akkor mire lehet még felhasználni, illetve miért érdemes a gyapjúval dolgozni és foglalkozni?
Igen, én is említettem korábban, hogy a célunk az, hogy a gyapjú értékláncot újraélesszük itt Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez illeszkedik az Európai Unió stratégiájához is, és én azt remélem, hogy egyre több európai gyapjúval fogunk találkozni a textil piacon is, és én fontosnak tartom azt, hogy a gyapjú az egy különleges anyag. Egy olyan természetes anyag, ami lélegzik, ami fenntartható, nagyon tartós, hosszú távon használhatjuk több éven keresztül, tehát ezt a fast fashion trendet meg lehet törni az ilyen természetes anyagok használatával, mint amilyen a gyapjú is. És amikor egy gyapjú anyagot választunk, és megnézzük, hogy ez tényleg honnan származik, akkor nem csak magát a terméket választjuk, hanem az egész értékláncot támogatjuk a választásunkkal. hiszen a juhászok hozzájárulnak a táj fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez, ahhoz, hogy azt a tájat, amit ismerünk, azt hosszú ideig élvezhessük.
Éppen néhány adással ezelőtt beszélgettünk dr. Molnár Zsolttal, és ugye a juhászok voltak a beszélgetés középpontjában, és talán ott is szóba került az, hogy azok a tájak, amik körülvesznek minket, azért és úgy alakultak olyanná, mert ott legeltettünk, és az, hogy ha szeretnénk őket megőrizni, ahhoz továbbra is arra van szükség, hogy ott ezt az nagyon ősi foglalkozást, ugye a juhászkodást, illetve a pásztorkodást, ezt fenntartsuk ezeken a területeken. És hogyha valaki szeretne bekapcsolódni ebbe az értékláncba, és találkozni a gyapjúval, és a keze között tartani, sőt, esetleg készíteni belőle valamit, akkor ezt hogyan tudjuk megtenni, hol érdemes keresgélni, merre érdemes elindulni?
Szerencsére Magyarországon vannak még olyan kézművesek és olyan kezdeményezések, ahol be lehet kapcsolódni egy-egy workshopba, és lehet készíteni, lehet nemezelni egy-egy kis tárgyat, vannak szövőfoglalkozások, például a Kiskos Műhely kötő workshopokat szervez európai gyapjúból, és azt gondolom, hogy érdemes ezeket a kezdeményezéseket felkeresni, támogatni, hiszen nagyon jó érzés a gyapjúval foglalkozni, aki a kezébe fogta, tudja, hogy ez egy teljesen más anyag, mint a műszálas anyagok.
És hát rengeteg előnyük is van. Ugye a műszálas anyagokról lehet tudni, hogy a mikroműanyagoknak a zöme az például ezekből származik, illetve beleizzadunk, testszag is hamarabb alakul ki, de talán a gyapjú ebben is egy különbséget tud jelenteni, hiszen sokkal inkább egy lélegző anyagról beszélünk.
Ha valaki viselt már gyapjú textileket, akkor tudja, érzi a különbséget. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos érték, egy hagyomány, amihez vissza kell találnunk.
És hát nem utolsó sorban egy megújuló és fenntartható alapanyagról beszélünk, amelyet, ahogy láttuk a mai adásban, nagyon sok féleképpen lehet használni. Ennek ellenére jelenleg nagyon mostohán van kezelve, talán nem túlzó, hogyha így fogalmazok, de hát reméljük, hogy ez hamarosan változni fog. Nagyon szépen köszönöm dr. Veres Andreának, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a holnap után a Greendex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed.
Kettőkor elindulni, na még itt nem. Háromkor elindulni, na még itt nem. Négykor ma elindulni, na még itt nem. Nélküled elindulni, na még itt nem. Kettőkor elindulni, na még itt nem. Háromkor elindulni, na még itt nem. Négykor ma elindulni, na még itt nem. Nélküled elindulni, na még itt nem. Ja, majd pihenek, ha öreg leszek. Majd a gyógyszert szedek, majd ha elköltözök otthonba. És kártyázunk köntösbe, titokba. Ha nem a pólóim lesznek majd kikopva. Ha már nem izgat a bikini és nem izgat a divat. Ha már nem izgathat más, csak a tévé. Alvás, evés, ivás. De most látnod kell, hogy a világ csodása. Hagyd a netet ma mögötted. Dolgok történnek körülötted. Mennyi szép lány, mennyi fiú, akit nem veszel észre, mert nem veszed észre, hogy a külső, belső nélkül nem sok. Spárolni lehet, de az nem sok. Szeresd azt, aki valamivel megfog. A szexben az ölelés a legjobb.
Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Éjjelre összerak majd, reggelre szétszed. Éjjelre összerak majd, reggelre szétszed. Szétszed.
Van akitől menekülök, valakihez futok én.
Van akihez letölnék már egy kanapén.
Van akitől félek, pedig szerettem az elején.
Kötödnék már valakihez úgy, mint a kollagén.
A lelkem koravén, a testem még fiatal. A vállamra dőj rá és mondd el, mi a baj? Szerelem, pénz vagy a szülőkkel. Van gáz, a fater nem bankár. A csajod nem sorstárs, ácsi. A gondokat most valhoz kell vágni. És élni egy percig, mint ha nem lenne holnap. Ha nem lenne holnap, kérnék egy tollat. A nyelvemre írnád a számot fel. Egy csókkal a bánatom szántod fel. A szívünket ma este cseréljük el. Vagy hitelre megkapod alacsony kamat.
hatra az enyém, ha kell. Kettőkor elindulni, na még mit nem. Háromkor elindulni, na még mit nem. Négykor ma elindulni, na még mit nem. Nélküled elindulni, na még mit nem. Kettőkor elindulni, na még mit nem. Háromkor elindulni, na még mit nem. Négykor ma elindulni, na még mit nem. Nélküled elindulni, na még mit nem.
Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed.
Éjjel összerak majd, összerak majd.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:40-től a Dunán.